Kedves hallgatóink, emlékkiállítással ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatakon. A tárlatot dr. Tamás Edittel, a múzeum igazgatójával jártuk végig.
1711-ben lép ki a Rákóczi család Sárospatak történetéből, hiába az osztrák-német eredetű családok, a pataki vár az mindig Rákóczi vár maradt. Így nem volt meglepő, hogy 1945 után, amikor eljöttek az államosítások, akkor kezdetől múzeumként gondoltak erre az épületre, és úgy is kezdték el, például mit szállítottak ide be Füzéradványról a bútorokat, hiszen már múzeumban gondolkodtak, és ez jelezte az is, amikor Rácz István ide került a 40-es évek végén, amikor a népfőiskolát, művészotthont és múzeumot szántak ennek az épületnek, és aztán 1950 volt az, amikor valójában megtörtént, hogy múzeumként elindulhatott az épület, július 1-én volt ez a dátum, és Bakó Ferenc volt az első idejött igazgató, aki elkezdte ezt, hogy múzeumot kellett csinálnia, hiszen még ő egy nem létező múzeumba került igazgatónak.
Itt látni a képeken, hiszen ez leginkább egy fotókiállítás, ha lehet ezt mondani, vagy relikviákat bemutató kiállítás. Látszik, hogy azért teljesen másképp nézett ki ez az épület az 50-es években. Milyen stációi voltak annak, hogy elérte a mai formáját az épület együttes?
Igen, tehát ahogy föltűnnek a 40-es évek, 50-es évek képei, mint egy ilyen lelakott nagy épület lenne, viszonylag gondozatlan a külső területeknek a képe, és innen indul 50-ben a múzeum. Fokozatosan vette magát az épület együttest is birtokba, egyrészt régészeti ásatások révén, másrészt az épület részletek felújításával, és ahogy ezek megújultak, kiegészültek, mindig újabb kiállítási terekként hasznosították a területet, és mindinkább az egész kertnek a karbantartása, a rendbetétele, és az, hogy eljutottunk idáig, hogy a 6 hektár egy maximálisan gondozott és látogatók számára élményt nyújtó kertet jelent, ez egy hosszú, sok évtizedes, sok ember munkájának eredményét mutató folyamat volt, hiszen itt, ha csak kinézünk a kiállítás helyszínéről, a várudvarból, ennek is föltűnnek a kiállításon a képei, ahogy rendezték, a korábban falra felfutó szőlők eltűntek, 80-as években kockakőburkolatot kapott az udvar, de ma már nem tudunk kimenni az Olaszbástyára, csak az ácsolt hídon. Nem így volt ez az 50-es, 60-as éveki, amikor még nem volt kiásva a Vöröstorony körületi várárok, a mai bejárati hídat körül ölelő árok sem létezett, tehát mindenütt, ahogy a 19. században feltöltötték az árkokat, egy teljesen más környezet vette körül az épületet, és ahogy folytak a régészeti ásatások, bontakoztak ki a kertészek pincéje, amiben aztán a reneszánsz kőtár kapott helyet, kibontakozott a mai Vöröstorony melletti várárok, mai formáját megkapta az Olaszbástya, hasznosításra került a kazamata, nem is olyan régi időben a sütőház, és ahogy megyünk bármely irányba a falak mentén, mindenütt a különböző évtizedekben történt helyreállítások nyomait láthatjuk, de azért maga a terület is bővült, ne felejtkezzünk el, hogy 99-ben a Borostyán szállodaként, Sárospatakon szállodaként ismert épülettel gazdagodott az egykori trinitárius kolostorral, gazdagodott a múzeum, és lett belőle múzsák temploma. Megépült 13-14-ben az ágyöntő műhely, tehát maga itt a terület is egy más épület struktúrájú, és más képet mutat. Már 1950-ben elkezdődött a Vöröstoronynak is a felújítása. Kőfaragványok visszakerültek az eredeti helyükre, tehát a 16-17. Századi helyükre. Folyamatosan hol itt, hol ott zajlottak ott is felújítások, míg aztán a 80-as, 90-es években egy nagy 10 évig tartó felújítás, restaurálási folyamat kezdődött, amit 1995. augusztusában fejeztek be. Akkor nagyobb figyelmet kapott, hogy ezt a bár együttest kiállítást a Perényi család építette, és egy meglepetésként egy Perényi ekkora kiállítással nyitottunk, pontosan ennek a történelmi ténynek egy kicsit a figyelem felhívásával. De alapvetően mindig az befolyásolta a múzeum életét, hogy mi Rákóczi Múzeum vagyunk. Kezdetektől az a feladatunk, hogy a Rákóczi örökség ápolása, bemutatása, és ezt a 5-10 vagy 20 évente megújuló Rákóczi kiállítások sora is bizonyított, és ezeknek a képeit most jóleső érzéssel, vagy a változtatásokra rácsodálkozva tekinthetjük meg. Szerintem mindez azt mutatja, hogy talán mondhatjuk azt, hogy jól sáfárkodtak itt az elődöke az elmúlt évtizedekben, és próbáltak megfelelni annak, hogy a Rákócziak ősi fészkét a késő reneszánsz épületegyüttes méltó felújításával, bemutatásával tegyük egy népszerű turista csalogató helyként, annak ellenére, hogy ez nem csak egy kiállító hely, hanem ez egy valódi múzeum gyűjteményekkel, tudományos munkával, feldolgozásokkal és publikációkkal.
Említette a Vöröstorony felújítását, ugye akinek hosszabb ideje van köze Patakhoz, egy ideig annyira megszokta a fölállványozott Vöröstoronyot, hogy azt hitte, hogy már másképp nem is tudja elképzelni. De csonka maradt a torony. Miért nem építették vissza a negyedik bástya a fokot?
18. század elején sérült meg a Vörös torony, tehát majd csak nem 300 esztendeig volt sérült, és hát történt kiegészítés a Vörös toronyban, hiszen a bokályos ház az felfalazásra került, és a Vörös torony járó szintjén is melvétszerűen kialakításra került. De én még emlékszem a 90-es évek elejéről, hogy a régi tudós generáció, műemlékes generáció mennyire hangsúlyozta azt, hogy a velencei kárta, hogy nem szabad a romként megmaradt épületeket kiegészíteni, újra építeni. Tehát itt ezt még komolyan vették, és nem történt meg a negyedik sarkocskának a újonnan történő felépítése, de a bokályos ház kiegészítése. Az megtörtént. Egyik képet egyébként ki is raktunk, ahol a bokályos háznak a tetejét készítik a vasbeton szerkezetet, másik képen pedig falazzák ott a csonka részt, tehát ahogy mellette a nehéz állvány és a környékbeli kőművesek svájci sapkában és korabeli munkásruhában dolgoznak, tehát ez annak a kornak a döntése volt. Meg kell jegyezni, hogy akkor egy hosszú, 10 éves munkafolyamat állt ebben, sok szempontból végig gondoltak mindent, például a kőfaragványok megmentésének kérdése sem egyik napról a másikra dőlt el, hanem többféle variációt kidolgoztak, és úgy döntöttek, ennek az elemeinek is a fotó dokumentációjából válogattunk a kiállításhoz. Most 25 évvel, hiszen 25 éve lett átadva, és augusztust írunk, tehát tényleg most a napokban 25 éve, hogy átadták a Vörös tornyot, mondhatjuk azt, hogy a magyar műemlékvédelemnek egy jól sikerült felújítása a Vöröstorony, nem éri olyan szakmai kritika, ami alapján most másként kellene döntenünk.
Ugye említette, hogy egy nagyon fontos tudományos bázis is a múzeum maga, amit kiadványok is igazolnak, vagy pedig ennek eredményeként kiadványok is jelentek meg. Mennyire fontos ez az arca a múzeumnak?
Ezzel vagyunk jelen a magyarországi és kárpát-medencei tudományos közéletnek. Ezért hangsúlyoztam az, hogy nem egy kiállító hely. Lehet, hogy az átlag látogató az a kiállításainkról ítél meg, de azért a sárospatakaiak tudják, hogy sok ismeretterjesztő programot is szervezünk nekik, és azt is tudják, hiszen őket is mindig szeretettel várjuk, hogy évente egy, de sok esetben két tudományos konferenciának is helyet adunk, amikor a hazai és a határon túli kollégákat ide várjuk egyetemektől, kutatóintézetekből, múzeumokból, és ezekhez is kapcsolódik sok esetben azoknak a köteteknek a sora, amit kiadtunk, és nagyon sok gyűjteményünkhöz kapcsolódó kötetünk jelent meg az elmúlt években, évtizedekben. Gondoljunk arra, hogy mind a Szatmári gyűjtemény, mind az ide került Bethlen anyagot földolgoztuk, de a Zugor képek is, ahogy ide kerültek, egy csodálatos kötetben kerültek publikálásra Vámosi Katalin által. Az ágyöntő műhelynek is volt egy köztes kiadványa Ringer István által, míg aztán elkészült a vezetője, tehát minden fontosnak vélt tudományos eredmény, akár saját berkeinkből, vagy akár a külső kutató által. Hiszen említhetjük, hogy Kis Katalin személyében például a legavatottabb személy dolgozta fel, és írta meg a vezetőnket az öntött vasgyűjteményhez, vagy a késő reneszánsz hadművészeti kiállításunkhoz is, a hadtörténeti múzeumból Domonkos György írta a kötetet, tehát az, aki leginkább hozzá tud szólni, és hát az örök nagy patakit, Décsi Mihályt említsem, és nem utolsó sorban, hiszen őt kellett volna elsőként említeni, hogy aki forráskiadványok feldolgozásaként a latinos végzettségével és műveltségével, és ugyanakkor építészként és műemlékes végzettségével másik oldalról megtámogatva földolgozta Sárospatak építéstörténetének forrásait a Magyarországos Levéltárba, illetve a bécsi levéltári forrásokat is áttekintette. Tehát mindig igyekeztünk olyan személyekhez nyúlni, hogy ha nem mi, akkor mások segítségét is igénybe véve, hogy Sárospatak tudományosan megfelelőképpen feldolgozott legyen. És ugyanez volt mindig az azelőtti években, néprajzos igazgatók sorakoztak egymás után, kiváló néprajzi kötetek jelentek meg, és ez utána is így volt már, hiszen már nem dolgozott nálunk Balassa Iván, amikor Kovács Dániellel mi adhattuk ki Sárospatak határának helyneveit, tehát sorolhatnánk ilyen példákat is, hogy vannak szakaszok, amikor valamelyik tudományát túlteng, de azért nem felejtkezünk más irányokról sem, és hát a tudományos konferenciák eredményei pedig egész országos merítés, és olyan országos rangú eredmények is van, amikor itt hangzanak el, vagy nálunk került publikálásra, ami azért büszkeséggel tölt el minket, és meg is lepődtünk, hogy amikor kiment ez a meghívó, hogy nagyon sokan írásban is hosszasan reagáltak a tudomány területek különböző képviselői, és írták le véleményüket, vagy jó kívánságaikat. Ez azt jelzi, hogy ott van a gondolatiságukban Sárospatak, mint tudományos hely.
Még egy nagyon fontos arca a múzeumnak, hogy ugye gyönyörű udvara van, nagyon sokat fotózott, rengeteg helyen megjelent udvara van, és a környezet is nagyon szép, szinte csábít arra, hogy egy-egy rendezvényt megrendezzenek itt, hiszen ettől szebb környezetet szerintem a legfelkészültebb díszlettervezők sem tudnak álmodni. Milyen fontosabb rendezvények történtek itt az elmúlt 70 évben?
Ma, amire leginkább emlékezünk, az a Zempléni Fesztivál, leánykori nevén Zempléni Művészeti Napok, ami 1992-ben indult útjára az Óbudai Társaskör és a Liszt Ferenc Kamarazenekar jóvoltából, és utána ez folytatódott a mai AKA, az Interkultur Hungária Kft. Szervezésében. Ez egy nagy büszkeségünk, hogy ennek tulajdonképpen éppen az arca és hagyományosan a nyitó rendezvény helyszíne a Sárospataki várudvar, de nem csak a rendszerváltás után szerettek ebbe a térbe bele, hiszen az országos diáknapok, a Sárospataki diáknapoknak is egy kedvelt helyszíne volt ez a Sárospataki helyszín, és ma emlékezünk programokra a lovakteremből. De ha most itt a kiállításon végig sétálunk, láthatunk a 60-as, 70-es évekből is. Mensáros László vagy a Bakfar trió képe épp úgy föltűnik, tehát mindig megvolt az, hogy kedvelt helyszín volt a Sárospataki vár egy-egy reprezentatív tere, épp úgy volt könyvbemutató régen, 20-30 évvel, 40 évvel ezelőtt, mint most, és hát kulturális programok is és megrendezésre kerültek. De ezek között volt, ami saját volt, ami befogadott rendezvény, viszont az Ostrom hétvég, ami nem a várudvar, hanem inkább a várkert, várfalak rendezvénye, azt saját rendezvényként indítottuk 2010-ben útjára, és reméljük, hogy éltetni tudjuk a következő években, évtizedekben is.
Most milyen állapotban van a múzeum, mennyire népszerű a látogatók körében, és mi az, amit lehet itt most tervezni?
Június 20-án kaptunk rá lehetőséget arra, hogy újra kinyithattunk. Mi egy országos intézmény múzeumaként igazodva az országos előírásokhoz tudtunk kinyitni. Kezdettől már az első hétvégén sokan voltak, meglepően sokan, és azóta szinte fokozódóan napi 800 ezer 1200, 1300, 1400 látogatót fogadunk. Nagyon-nagyon sokan vannak ez a családok időszaka számunkra. Hasonlóan az elmúlt évekhez a napi látogatószám, ami egy picit változó, hogy mintha mindenki 10 és 12 óra között érkezne meg, és ez azt eredményezi, hogy délelőttönként az a kép fogadja az ide látogatókat, hogy sor áll a múzeum kapujában, hídján, mert várakoznak a jegy vásárlásra. Azt örömmel kell mondanom, hogy tulajdonképpen most már ezzel, hogy megnyílt a 70 év is, 7 kiállításon folyamatosan fogadjuk a látogatókat, tehát a Rákóczi állandó kiállítás, a Rákóczi időszaki kiállítás, aminek hihetetlen népszerűsége van az idén, amit tavaly nyitottunk a Rákóczi emlékévben, és az ágyúöntő műhely az folyamatosan nyitva van. A kazamatába és a szülészetibe időnként igény szerint naponta 2-3 alkalommal indítunk csoportokat, de 2-3 főt is elviszünk, tehát nyugodtan választhatják. A Vörös Torony az, ami egy kisebb keresztmetszet, ott voltak korlátozások, tehát eredetileg úgy kaptunk engedélyt, hogy 20 fős csoportokkal és fél óránként indíthatunk csoportokat. Most már 2 hete ehhez kértünk eltérést, tehát nagyobb csoportokkal indulunk, és igény szerint gyorsabban, de hát a torony akkora, amekkora, tehát tudomásul kell venni, és türelmüket kérjük a látogatóknak, hogy ebben a mai helyzetben is az ő egészségükre és a mi kollégáink egészségére is vigyázva kell bizonyos előírásokat betartani. Átalakítottuk a pénztárat is, az előírásoknak megfelelően üvegfal készült, de mégis korlátozottan 4 fővel üzemel egyszerre, tehát 4 főt tudunk fogadni, viszont mi is érezzük, és a látogatók is figyelmeztetnek arra, hogy bővíteni kell a pénztárat. Tudjuk itt Patakon közismert, hogy a Sárospataki vár része felújítása vagy tovább gondolása része a Nemzeti Kastély és Vár programnak. Ennek zajlanak már jó ideje az előkészületei, és 3-4 éve már mi is megfogalmaztuk, hogy a pénztárat bővíteni kell, és mind alapterületileg, mind pénztárgép, tehát jegykiadási lehetőséget tekintve, és ezt most érezzük. És bízunk benne, hogy tényleg most már eljutottunk oda, hogy jövőre már az építkezés folyamata is lezajlik, dupla alapterületen is, és 2-szer ekkora áteresztő képességgel, és átmenő forgalommal tudjuk majd fogadni a pénztárban a látogatókat. Úgyhogy azok, akik még ide látogatnak, kérjük, hogy legyenek türelemmel. Nem olyan hosszú az a sor, amit ki kell várni, és utána tényleg azokba a kiállításokba, ahová be lehet menni, oda rögtön be tudnak menni.
Igen, nagyon sokat beszélgettünk magáról, a várról, a várban működő múzeumról, de hát több más településen működő intézmény is ide tartozik. Melyek ezek?
Már a kezdeteknél Szép Halom révén volt kintlévéssége a Sárospataki Múzeumnak, és aztán 1963-tól a Magyar Nemzeti Múzeum részeként működünk, és így került hozzánk először Mono, a 80-as évek derekán, ami aztán 2008-ig volt a mi üzemeltetésünkben, azóta a kiállítás, amilyen a múzeum épület üzemeltetése átkerült az önkormányzathoz, viszont az ezredfordulón Karossal, a karossi honfoglaláskori temetővel nemzeti sírkerttel gazdagodhattunk, és 2014-ben következett az be, hogy hozzánk került évelején a Vajai kastély, az ottani Vai Ádám muzeális gyűjtemény, hozzánk került Nyírbátorban a Bátor István Múzeum, ezek a mi osztályaink hivatalosan. 14 nyarán adtuk át a Sárazsadányi Néprajzi Kiállítóhelyet, és hát abban az évben készült el az ágyöntő műhely is. Tehát most így néz ki, tehát a Nemzeti Múzeumnak a legnagyobb vidéki failia hálózatává nőttük ki magunkat. Reméljük, hogy a többi helyszín iránt is hasonló érdeklődést tudunk majd felkelteni a következőkben.
Kedves hallgatóink, dr. Tamás Editet, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatóját hallották az előző percekben az intézmény fennállásának 70. évfordulójára szervezett kiállításról.